a ritmus, a dallam valahogy köti a szöveget, a szöveg köti a dallamot, és mint a DNS spirál egymásba kapaszkodva rendkívül alkalmas arra, hogy fontos közösségi tapasztalatot továbbadjon.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Ez a mai Buksó, a 10. Buksó, mondhatnám, hogy jubileumi, úgyhogy megragadom ezt az alkalmat, hogy innen mondja köszönetet a minket mindenben támogató 24.hu-nak és a Líra könyv ZRT-nek, akik lehetővé tették a Buksó megszületését és működését, illetve szerkesztő kollégámnak, Regényi Eszternek, aki nélkül szintén nem lenne Buksó. És akkor így a 10. rész tartalmáról, ahogy mondani szokták, a dalszövegről lesz szó. Mai vendégem Bródi János lesz, akinek nemrég jelent meg Saját hangon című könyve, amely olyan dalszövegeket tartalmaz, amelyeket saját magának írt. Dalszöveges könyveket is fogok majd ajánlani a Top 10-ben. Előtte viszont egy teljesen más téma, a könyvtárakról szeretnék beszélni, miért fontosak a könyvtárak, és milyen számok jellemzik a könyvtárakat Magyarországon. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A könyvtárakkal szeretnék foglalkozni egy kicsit, mert beszélünk könyvekről, könyvgyártásról, könyvkiadókról, de van egy területe a könyves világnak, amiről méltatlanul kevés szó esik ilyenkor, pedig ott vannak a mi könyveink, és a legegyszerűbb módon, és hát a legolcsóbban így lehet beszerezni az olvasmányokat. Szóval néhány számot és adatot hoztam a könyvtárak világából. Magyarországon majdnem 9.773 könyvtár van. Ebből egyébként közel 7.689 városi könyvtár, valamivel több mint 500 országos szintű szakkönyvtár, vagy valamilyen szakmai könyvtár, vagy ide tartozik a országos Széchenyi könyvtár, és van egy csomó egyéb kisebb könyvtár, vagy kistelepülési könyvtár. Ez egy elég nagy szám, és ez egy nagyon jó intézményi adottsága Magyarországnak, hogy ez kiépült, és nem engedték leépülni, reméljük ez így is marad. Összesen 809.000 négyzetméteren vannak könyvtárak Magyarországon. Nem tudom, hogy ez mit jelent, de nagyon-nagyon soknak tűnik. De ami sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb, hogy körülbelül 99 millió könyvet és egyéb dokumentumot őriznek könyvtárakban Magyarországon, tehát majdnem 100 milliót. Ez Magyarország emlékezete, és nagyon jó helyen vannak ezek a könyvek, dokumentumok, gondolom hangfelvételek, meg egyéb tárgyi dokumentumok a könyvtárakban. 2 millió beiratkozott olvasó van a könyvtárakban, de majd beszélni fogok arról, hogy ez miért kevesebb azért. Mindenesetre 2 millió embernek van jogviszony a könyvtárral, hogy így mondanám, sokkal fontosabb, hogy évi 20 millió látogatás történik, tehát ennyiszer nyitja ki valaki egy évben vagy valakik egy évben a könyvtárak ajtaját. Persze a 20 millióban benne van az is, aki 100-szor megy könyvtárban egy évben, meg az is, aki csak egyszer. 23 millió könyvet kölcsönöznek ki a magyarországi könyvtárakban, 26 milliót pedig helyben használnak. Azt hittem egyébként más az arány, tehát körülbelül ugyanannyit olvasunk bent a könyvtárban, mint amennyi könyvet kikölcsönzünk. És ami nagyon fontos, sőt egyre fontosabb az, hogy 122.000 rendezvényt tartanak egy év alatt a magyar könyvtári hálózatban. Ma már az a helyzet, hogy magyar íróknak vagy könyvszerzőknek ez az elsődleges lehetősége, hogy az olvasóikkal találkozzanak, amióta hát részben megszűntek, részben pedig háttérbe szorultak a könyvekkel foglalkozó műsorok, az irodalmi műsorok, televízióban, rádióban. Azóta a legfontosabb fórum az a könyvtárakban van. Készült egyébként nem olyan nagyon régen, 2017-ben egy átfogó felmérés is a könyvtár használati szokásokról, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár megbízásából, amelyben a magyarországi lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásait térképezték föl egy reprezentatív mintán. Ennek a reprezentatív felmérésnek az eredménye, hogy a magyar felnőtt lakosság 9,1% a könyvtári tag egy könyvtárban, 0,5%-a pedig egynél több könyvtárban is. Tehát azért körülbelül a felnőtt lakosság tizede, aki rendszeresen jár könyvtárba, tehát a beiratkozottaknak ezek szerint a fele azért passzív könyvtár látogató egyszer beiratkozott, és úgy maradt. Talán nem meglepő, de azért érdekes adat, hogy a hölgyek közül 11,6% könyvtári tag, ami azt jelenti, hogy kijöjjön az átlag, hogy a férfiaknál ugyanez csak 7,6%. A nők között ezzel párhuzamosabban kevesebben vannak azok is, akik sosem voltak könyvtári tagok, 37,6%-a a nőknek, férfiak 41,2%-ával szemben. Ebben a jó hír az, hogy a többség azért már volt könyvtári tag valaha, a rossz hír meg az, hogy hát vannak nagyon sokan, akik sose tették be a lábukat a könyvtárba. A lakosság megkérdezetteknek a kor szerinti eloszlása is izgalmas. 30 év alattiak esetében még 13,3%-os a könyvtári tagok aránya, a 60 év fölöttieknél pedig már csak 7,4%. Szóval van egy ilyen sztereotípia, hogy a könyvtárban már csak a nyugdíjasok járnak, meg a gyerekek. Ez csak félig meddig felel meg a valóságnak, mert gyerekek közül szerencsére sokan járnak, főleg az iskolai rendszeren keresztül, de az idősebbek még az aktív korúaknál is ritkábban járnak könyvtárba, azzal szokták magyarázni, hogy hát ez már nem nekik való, pedig dehogy is nem. És hát a gyerekek minden kétséget kizáróan sokkal elkötelezettebb könyvtár használók, mint a felnőttek. Körükben a könyvtári tagok aránya 31,4%, tehát a gyerekek harmada könyvtári tag, ez nagyon jó hír. Az persze nem meglepő, hogy az értelmiségiek, tehát a felsőfokú végzettséggel rendelkező körében a könyvtári tagok aránya 20%-os, az érettségizetteknél 11,4%-os, az alapfokú végzettségük esetében mindössze 3,4%. Akkor tudunk meg persze valamit arról, hogy ezek a számok mit mondanak, ha összevetjük a korábbi évek adataival, hát azt állapíthatjuk meg, hogy sajnos nagyon jelentős a visszaesés a diplomások körében. 2000-ben, 20 évvel ezelőtt még 38% volt a könyvtári tagok aránya ebben a rétegben, tehát két évtized alatt, sőt az adatfelvétel még ennél nincs is ennyi, 17 év alatt majdnem felére csökkent a könyvtári tagsággal rendelkező diplomások, értelmiségiek aránya. Ez valószínűleg két dolognak tudható be. Egyrészt, hogy az olvasók aránya is csökkent némileg a teljes népességen belül, de nem ilyen rossz a helyzet. Egyszerűen arról lehet szó, hogy az interneten megtalálható információk növekednek, és nem kell feltétlenül könyvtárba menni, de azért teszem hozzá, érdemes. Tehát ami a munkához, napi tájékozódáshoz szükséges információ, az megtalálható a neten, nem feltétlenül lexikonokban vagy könyvtárakban kell ezt keresni, mint akár még 2000-ben történt. Ami számomra nagyon meglepő volt, terület szerinti elosztás, hogy a könyvtárba járók legmagasabb aránya a Dél-Alföldön van, Nyugat-Magyarországon pedig a legkevesebb, tehát a három dél-alföldi megyében 16% a könyvtárba járók aránya, Nyugat-Magyarországon pedig csak 4,6%. És akkor végül egy könnyedebb adat, megnézték azt is, hogy mik a leginkább, leggyakrabban kölcsönzött könyvek, vagy mik voltak 2017-ben. Természetesen ez a szórakoztató irodalom köréből kerül ki, de ott azért a minőségibb szegmensekből. Tehát a felnőttek által évek óta legkedveltebb szerző Daniel Steele volt, őt követi Lőrince László vagy Leslie Lawrence, és egy régi klasszikus Rejtő Jenő. 2009-ben a negyedik legnépszerűbb szerző volt a Harry Potter sorozatírója Rowling, aztán ott a tízes listán követte őt Müller Péter, végül a krimi királynője Agatha Christie, és a Trónok harca szerzője George R. Martin követte, és a sor végén Robert Merle, Stephen King és Fejős Éva kaptak még egy-egy helyet. Tehát azért ez a minőségi szórakoztató irodalomnak a terepe, ez a gyakorisági lista, ami nem jelenti azt, hogy klasszikusokat, ismeretterjesztő vagy tudományos könyveket kölcsönöznének sokan, csak nem feltétlenül ebben a mennyiségben ilyen koncentráltam. Járjanak könyvtárba, köszönöm szépen! Könyvemberünk ezúttal Bródy János. A beszélgetés apropója, hogy most jelent meg Saját hangon című könyve, amely dalszövegeket tartalmaz, szám szerint 76-ot, erről fogunk beszélgetni, és még egy csomó minden másról. Ez nem az első ilyen dalszöveges könyved.
Nem. Több ilyen szövegek írásban megjelentek. Először még a Jogi Egyetemnél Jelbeszéd címmel, a féle szamizdat jelleggel volt az első ilyen gyűjteményes kötet, amit én nagyon kételkedve fogadtam, mert hát én zenei műfajban dolgozom, tehát dalszövegeket írok, és nagyon féltem attól, hogy ezek a szövegek leírva esetlenek, és hát szóval nem adják vissza azt, amit a zenével együtt képesek kiváltani az emberekből. De aztán úgy tűnt, hogy van erre kereslet, lehet, hogy olvasva a szövegek még inkább, hogy úgy mondjam, kinyílnak, vagy jobban el lehet a jelentésükbe mélyülni, mint hallgatva. Erről egyébként van egy elég hosszú teóriám. És aztán ezután megjelentek, időnként megjelentek ilyen gyűjteményes kötetek. Legutóbb nagyon szép a 52 év dalszövegei címmel egy nagyon, nagyon vaskos, és épp azért, mert ilyen vaskos, kicsit kezelhetetlen kötet is, de hát azóta is ez a 70. születésnapom alkalmával jelent meg, és hát egy ilyen közszereplő esetében ezek a nevezetes évfordulók, azok mindig alkalmat adnak arra, hogy valami kis áttekintés jöjjön létre, és hát ez meg a 75. születésnapomra az azóta is született dalok szövegei, és hát a válogatás alapja az, hogy valahogy úgy jött ki, hogy az egész válogatás érdeme amúgy a menedzseremé, Mentler Krisztina érdeme, aki amikor mindenképpen azt akarta, hogy a 75. születésnapra arra 75 szöveg legyen, ilyen válogatott. És hogy mi legyen a válogatás alapja, egyszer csak valahogy úgy kiderült, hogyha a saját önálló szólólemezeim szövegeit szedjük össze, akkor az olyan körülbelül 70 és 80 körül van, és akkor egy kis ügyeskedéssel, ha kihagyja az ember néhányat, amit eredetileg másnak írtam, de aztán én is elénekeltem. Szóval, hogy akkor úgy kijön a 75, és ez az alapja ennek a kötetnek, hogy ezek az én önálló albumaimon szereplő dalok szövegei, és hát ezért lett az a címe, hogy a saját hangon. A most ez egyébként elég lényeges dolog, mert ennek a műfajnak az egyik alap jellegzetessége, hogy a dalok azok mindig az előadóval azonosíthatók a közönség számára. Szóval ebben a műfajban a szerző nem olyan fontos. Az előadó a lényeg, úgy beszélünk a dalokról az előadók szerinti osztályozásban. Időnként megjegyzik, hogy ki a zeneszerző. A szövegírók hagyományosan azért inkább csak bedolgozó bérmunkások voltak mindig is.
Ebben nem vagyok biztos, tehát annyi pontosabban azért is vagyunk itt, hogy erről beszélgessünk, mert én szerintem a dalszöveg az a költészetnek egy eminens része, csak éppen hangzó formában ismeri meg a közönség. És egyébként ezt hát ma már egyre inkább elismerik. Te például mire gondoltál akkor, amikor Bob Dylan megkapta a Nobel-díjat?
Komoly elégedettséget éreztem, egy olyasfajta elismerést, ami ennek a műfajnak megadja a rangját. Mert egyébként azt gondolom, hogy az emberi kultúra hajnalán, amikor még az információ rögzítésnek semmiféle lehetőség, vagy nagyon kevés művészi lehetősége volt, időnként a barlang falára rajzoltak, de azt gondolom, hogy a dal egy olyan ősi műfaj, az énekelt ritmusos szöveg, az minden másnál jobban rögződik az emberi lélekben, mondják, vagy memóriában, ki hogy közelíti meg, megjegyezhető. A ritmus, a dallam valahogy köti a szöveget, a szöveg köti a dallamot, és mint a DNS spirál egymásba kapaszkodva rendkívül alkalmas arra, hogy fontos közösségi tapasztalatot továbbadjon, legyen az akár ilyen munka jellegű dal, szóval a tevékenységre vonatkozó, bizonyos sorrendeket hogy kell megállapítani, de ugyanígy ilyen mágikus, vallásos jelleggel is. És az az érzésem nekem, hogy a könyvnyomtatás elterjedésével a Gutenberg galaxisban az írásbeliség vált a tudás, a műveltség és a kultúra alapjává, mert az volt terjeszthető. És ebben az időben a dalok szövege lassan levált a dalokról. Szóval a Gutenberg galaxis előtt még természetes volt, hogy ezeket skandálták, énekelték, ritmusosan mondták, mert úgy lehet megjegyezni a szöveget, hogy Balassi Bálint még odaírta a versei fölé, hogy vált nótám. És az egyik legősibb versformát, a szonettet, azt tudjuk, a neve mutatja, hogy az egy dalocska volt, de már senki se tudja, hogy hogyan énekelték, de hát nyilván valamiféle dalforma volt, egy ősi dalforma. És miután a dalok szövege levált, és nyomtatásba kezdett el terjedni, ezáltal hát megváltozott a szöveg működése, mert hát egészen más írásban valamit fölfogni, befogadni, és a befogadás algoritmusa teljesen más lett, mert amikor a zenével együtt szól, a zenei struktúrával, akkor a ritmus, a tempó az kötött. Szóval nem nagyon lehet leállni, megállni, visszamenni, tehát van egy ilyen folyamatossága. Írásban pedig mindig meg lehet állni, és mindenki a saját tempója szerint olvashatja, és visszanézheti. Végül is valami olyasmit gondolok, hogy az, amit ma költészetnek neveznek, az lényegében az írásbeliségnek talán a legmagasabb rendű megnyilvánulása, amikor valaki fehér papíron kis fekete betűknek nevezett hangyákból összeálló szavak és gondolatokkal próbálja visszaadni a nyelv ritmusát, hangulatát, nagyon sok mindent írásba kell visszaadni, amit egyébként a zenei megszólalás a maga természetességével hordoz.
De hát közben abban az elmúlt 500 évben se szűnt meg a dalszövegírás, csak lehet, hogy a hozzávaló viszonyunk változott meg, mert elsődlegesnek azt tekintjük, amikor a fehér papíron a fekete hangyák
ott
vannak.
Igen, ha úgy tetszik, magasabb rendű és fontosabb formája a költészetnek is nevezett, de hát minden művészet által fontosnak tartott információ terjesztésnek. De aztán a 1877-ben Edison feltalálta a fonográfot, elkezdődött a hangrögzítés, és a hangrögzítés technikája persze lassan fejlődött, de az a II. Világháború után szinte robbanásszerűen meglódult a hanggal való technikai bánás volt mindenfajta formája. Szabványosították a mikrobarázdás lemezek formáját, iszonyú mennyiségbe terjedtek és keltek el a mikrobarázdás nagy lemezek a nagyvilágban is, és vitték az információt, az üzenetet. És a dalforma nem csak, hogy visszanyerte a régi erejét és hatását, hanem rendkívül fontossá vált, mert az első, mondanám így némi túlzással, az első globális világnyelv alakult ki ezzel a zenei formával, ami megint egy számomra érdekes történet, és nem tartom teljesen véletlennek, hogy ez Amerikából indult ki. Amerikából, ahol nagyon sok nép, különféle kulturális hagyománya keveredett össze. Abban, amit végül is az amerikai zenének nevezünk, néha country zenét szokták American musicnak nevezni, tehát azt ők maguknak érzik, de ez tulajdonképpen az én fantáziámban nem más, mint amikor a különféle földrészekről bevándorlók ott valahol este összegyűlnek egy tábortűz körül, és mindenki énekli a maga kis dalát is maga hangszerén, és ami a másik számára fölfogható, beilleszthető, azt átveszi. Tehát ez egy nyilvánvalóan egy olyan keverék, ez, amit aztán később a rockzenének neveztek, meg sokféle formában hívják. De hogy nem véletlenül, hogy ez elterjedt az egész világon, mert ehhez minden népnek és minden kultúrának valami kis köze volt.
Hát és valószínűleg ez az a költészet, vagy azok a versszövegek, amik ezeknek a daloknak a szövegei, ami a legtöbb emberhez eljut. Pontosan, tehát miközben igen. Arról is beszélünk, hogy azt fogadjuk el költészetnek, ami egy verses kötetben vagy egy folyóiratban megjelenik, elérésében, hatásában biztos, hogy a 20. századi könnyű zene dalszövegei azok, amelyek a legtöbb embernek mondanak valamit. Tehát, hogy nem tud versenyezni egy Bob Dylan dalszöveggel egy akármelyik kortársa költőnek a versszövege. Egyébként nyilván, hogyha a dalszövegnek Nobel-díjat kell adni, akkor adja magát, hogy Bob Dylan, esetleg McCartney, te melyiküknek adtad volna, te döntesz?
Jaj, én csak a Bob Dylannek, esetleg a Lennonnak, de a McCartneyt nem tartom olyan komoly szövegírónak, hogyha szabad ezt mondanom, bár tudom, hogy ez úgy volt már a Beatlesnél is, hogy kezdetben együtt írták, és aztán később külön-külön is alkottak, ahogy ez egyébként nálunk is az Illés zenekarban volt, de valahogy a szerzőpárosoknak egy időben megvolt a legendája, amihez illet ragaszkodni, mert ez olyan jól hangzott.
Ha már legenda, neked mondjuk, ha meg kéne nevezni az 5 szerinted legjobb, vagy most ebben a mai napon általad 5 legjobbnak tartott dalszövegírót, akkor kiket mondanál? Mindegy, hogy magyar vagy külföldi.
Én magyarokat tudok csak értékelni, mert annyira nem tudok angolul, hogy fölfogjam azt, hogy a különböző világsikerű dalok szövegei közül melyik az, amelyiknek mélyebb asszociációs rendszere van. Mert ugye a dalszövegeknek általában az a lényege, hogy az első pillanatban is kell valami fogódzót nyújtani. Rögtön hatni kell a zenével együtt, kell egy, szokták mondani, hogy hook, valami bemondás, szóval valami olyasmi, ami rögtön megragad, valami nagyon egyszerű, talán gyakran felszínesnek látható jópofaság is, de a jó dalszövegek aztán mindig kibontják ezt a talán közhelyesnek is nevezhető első állítást, és akkor és körüljárják, és van mélységük. Hát én a magyar dalszövegírók közül nagyon-nagyon tisztelem Dusán Sztevanovicsot. Különösen azért, mert neki nem is ez az anyanyelve, és milyen szép és találó szövegeket ír. Természetesen Bereményi Géza is, aki a Cseh Tamás dalok szövegeivel, azt gondolom, hogy sokkal jelentősebb hatást ért el, mint az összes többi művével. Már nem úgy értem, hogy az irodalmi kánon szerint, hanem...
Hanem hatásban, amiről beszéltünk, igen.
Igen, és ezen kívül még nagyon, nagyon nagyra értékelem Horváth Attilát, aki ennek a rock szénának egy nem túlságosan ismert szövegírója, de rengeteg zenekar számára írt olyan dalszövegeket, amitől az a zenekar, hogy úgy mondjam, komolyabbnak és jelentősebbnek tűnt, mint amilyen egyébként a zenekari tagok összességéből.
Hát ez múlik a dalszövegírón.
Ez nagyon-nagyon.
Tehát hiába vannak a legjobb zenészek, hogyha egy kutyaütő szöveg van, akkor egyszerűen nem komoly az egész.
Igen. Néha az az érzésem, hogy természetesen a dalok műfajában a zenének megvan az elsődlegessége, tehát először a zenére figyel oda az érintett közönség. Tehát ahhoz, hogy sikeres legyen egy dal, ahhoz a zenének valamilyen módon működnie kell, tehát hatnia kell, de hogy maradandó lesz-e a dal, az nagyon gyakran a szövegétől függ. És ezt én érzem a 20-as, 30-as évek slágereinél, és hogy azok maradtak meg, amiknek jók volt a szövege.
Így van. Valaki egyszer azt mondta nekem, nem tudom, egyetértesz-e azzal valahogy úgy szól, hogyha van egy rossz sor egy versben, akkor az egy rossz vers. Ha van egy jó sor egy dalszövegben, akkor az már egy jó dalszöveg.
Ez az utóbbi, ez biztos, hogy igaz. De azért sok olyan verset ismerek, amiben van egy-két kényszersor, szóval nem. De még József Attilánál is.
Írtál olyan szöveget, ami vers inkább, mint dalszöveg?
Hát nem. Nem. És az én történetem az úgy szól, hogy szóval én pályaelhagyó vagyok, és nem készültem irodalmi pályára, én műszaki egyetemre jártam, és a világot a technikai tudományos szemlélettel próbáltam felmérni, megközelíteni és megérteni, és ez a zenei hangzás ragadott el engem, és bekerültem az akkori időkben már népszerű illészenekarba, ami abban az időben csak angol dalokat játszott, hát ez egy ilyen kulturális forradalom volt, ugye abban a 60-as évek elején a magyar ifjúság úgy lázadt, hogy nem volt hajlandó magyar dalokat hallgatni, hanem csak az angol száv.
Erről van egy nagyon szép dalszöveg, a Bereményi Gézának a műves.
Igen. És akkor találkoztam Szörényi Leventével, aki szintén igen erős zenei kreativitással rendelkezett, és kitaláltuk, hogy mi megírjuk a saját magunk dalait, de hát ha saját magunk írjuk, angolul nem tudunk, ma már egyébként egy csomó zenekar tud annyira angolul, hogy angolul írja meg a saját szövegeit, de hát nekünk ez eszünkbe se jutott, és akkor tudtuk, hogy kell magyar szöveg, és akkor lassan kiderült, hogy erre a feladatra én alkalmas vagyok, tehát tudok úgy jó ritmusú, jól hangzó, énekelhető szavakat írni a zenei struktúrákra, hogy azok úgy összességükben mégis valami jelentést hordozzanak.
De és mindig zenére írtad, nem fordítva?
A kezdetben mindig. Kezdetben mindig a zenére írtam, és mai napig azt gondolom, hogy a szövegíró tehetsége, tudása az abból áll, hogy zenei struktúrára képes, prozódiailag helyes és jól énekelhető, mert az sem mindegy, hogy a magas hangok milyen hangrendű szavakba szólnak. Ráadásul a magyar az ugye időmértékes, tehát azokat a ritmusokat, amiket az angol száz rockvilágból átvett a magyar zenész társaság, azokat ugyanabban a ritmusban akarta énekelni, és a a magyar
nincs annyi rövid szavunk például. Hogy...
Nincsenek olyan rövid szavaink. Szóval a prózódia rendkívül lényeges és fontos, és úgy tűnt, hogy én talán éppen azért, mert nem egy ilyen átfütött érzelemmel extázisban írom a szövegeimet, hanem tulajdonképpen megfejtem a zenei struktúrát, és keresek rá olyan szavakat, olyan mondatokat és kifejezéseket, amelyek megfelelnek a zenei indulatnak. Az engem alkalmassá tett erre. Na most hát persze egyre komolyabb visszajelzéseket kaptam, hogy én ezt jól csinálom, és akkor elkezdtem érdeklődni én is, megpróbálni a hiányos műveltségi alapjaimat kitölteni, és rátaláltam a népdalokra, amiben azt éreztem, hogy nagyon egyszerű szimbólumokkal, nagyon mély, mondjuk így élethelyzeteket vagy igazságokat tudnak ábrázolni, kifejezni, és ez nekem nagyon, nagyon jól jött, hogy ki tudtam alakítani egy ilyen népdalszerű szimbólumrendszert, már csak azért is, mert Bartók Bélának volt egy olyan megjegyzése, nem a rock műfajára, mert hát az még más volt az ő idejében, de hogy a szórakoztatóiparra valami olyasmit használt, hogy ez a féle városi népzene. Mert hát bizonyos értelemben ezek is úgy terjednek, mint a hagyományos népzenei alkotások. És közeledtem a népzenében megfogalmazható egyszerűség felé. Mert hát az a fontos, hogy akinek szólunk, a közönség, az megértse, az átvegye, és hogy jelentsen neki valamit. Tudod, ez úgy van, hogy az ember egyszer csak ott találja magát fiatalon, egy olyan helyzetben, amikor azt érzi, hogy sok százezer, időnként millió figyelnek arra, hogy mit mond, és mi van a dalban. Olyan erős hatás, hogy egy bizonyos felelősség érzet elhatalmasodott bennem, hogy ezzel szolgál, a maga a szórakoztatóipar is egyébként egy szolgálat. Mert a közönséget ki kell szolgálni, abszolút nem az elefántoronyba visszavonult művészek helyzete. Ilyenkor a közönség számára kell olyan produkciókat előállítani, amelyeket ők élvezettel használnak, beolvasztanak a mindennapi életükbe, használják, a hanglemezek ugye sokszorosítva vannak, úgyhogy valahogy kialakult bennem az a nézet, hogy tulajdonképpen amit mi csinálunk, az a zenei és irodalmi magas kultúrához képest aféle iparművészet. Zenei, irodalmi iparművészet, amelyik ilyen mindennapi használati tárgyakat, sokszorosítható produkciókat állít elő, amelyek úgy hozzátartoznak a mindennapi élet berendezéseihez.
Tehát néha nem olyan élesek azért ezek a határok.
Hát nyilván.
Ha neked ki kéne jelölni, hogy mi a te legjellemzőbb témád, vagy a műfajod, akkor én a balladát mondanám. És hogy ez már nagyon korai szövegekben ott van, néha kicsit először még személyesebben, hát tulajdonképpen a Földvár fél úton is egy fél ballada, csak abban te nagyon személyesen, vagy hát a narrátor benne van, de utána már egészen szabályos távolságtartással ilyen fölvillanó, és nagyon gyakran elsősorban női szereplőkkel történik az, ami ott történik a szövegben. Gondoltál erre így, hogy te tulajdonképpen egy ballada íródalszerző vagy?
Hát minden esetre aranyballadáit nagyon szerettem mindig, és a műfaj, a zenei dalformája nagyon alkalmas arra, hogy ezt a balladai szerkezetet, amely időnként kihagyásos, homályos, nem mindent megmagyarázó, de mégis valami általános benyomást sugárzó tömörítése a történetnek. És egyébként is van egy olyan érzésem, amit a technikában most nagyon gyakran használunk, ez a tömörítés jellege, hogy minél kisebb adatmennyiséggel, minél több információt tudjunk átadni, hogy ez a jó daloknak is a lényege, hogy a dalok olyan élethelyzeteket, kisebb történeteket vagy sorsokat foglalnak össze 3-4 percben, ami könnyen, gyorsan fogyasztható, felfogható, rögtön az előadásban is, és hát A dolog úgy áll, hogy a 70-es évek végétől kezdve én elkezdtem egy úgynevezett önálló szóló pályát, és akkor úgy kiderült, hogy úgy egy gitárral előadva ezeknek a daloknak még megvan a hatásuk, sőt, ha így adom elő, akkor a szöveg előrelép, fontosabbá válik, mert nem takarja el az erőteljes hangszerelés, és elkezdtem saját dalokat írni, olyan dalokat írni, amiket már a zenekari tagok azt mondják, hogy ez nem illik bele a zenekar repertoáriában, mert ezek inkább ilyen sanzonszerűek már, sőt, aztán Koncsuz is azt mondta, amikor volt egy-két ilyen dal, amit tulajdonképpen neki írtam, de azt mondta, hogy Tinikém, ez annyira személyes dolog, hogy ezt neked kell előadnod. És ez azért érdekes, mert én egyébként soha nem tartottam magam olyan kiváló előadónak, szóval nem gondoltam magamról, hogy olyan adottságaim vannak,
Ez az oka annak, hogy több mint 800 dalt írtál, vagy hát legalábbis aminek egy utána lehet nézni, és ebben a könyvben van 76, és azt mondtad, hogy nagyjából 80. Tehát, hogy igazából a 10%-a a dalaidnak az, amit saját magadnak írsz. Máshogy kell azt írni, hogyha tudod, hogy te vagy az előadó?
Természetesen, igen. Igen, lassan rá kellett jönnem, hogy az én előadói képességem milyen fajta tartalmak hordozására alkalmasak, és így született meg. Az első nagy lemezem az 1980-ban jelent meg, Hungarian Blues címmel, és azon olyan dalok szerepeltek, amelyek a siker következtében engem ilyen előadó művészé avattak, és onnantól kezdve már azért figyeltem arra, hogy mi az, amit én hitelesen elő tudok adni.
Ebben a műsorban könyvekről is beszélgetünk, és mindig megszoktam kérdezni a vendégeimet, hogy mik voltak a meghatározó olvasmányélményei. Akár gyerekkorban, akár felnőttkorban, neked milyen ilyen könyv élményeid vannak?
Hát igyekeztem összeszedni az emlékeimet, és azt tudom, hogy az első igazi nagy élményem az a Monte Cristo grófja volt. Mert szóval, hogy az igazság győzedelmeskedik benne. Ez a nagy regényes forma. Nagyon fontos volt nekem, amikor a 60-as évek elején az amerikai irodalom megjelent Magyarországon. Ugye addig nem nagyon volt nyugati irodalom hozzáférhető, és számomra a Kerouactól az Úton, meg az Zap-hegyező, a Salingertől az
hát a Beat nemzedéknek a nagy írói.
Aztán a Szolzsenyicin szóval, hogy mondjam, az ilyen eszméltető írás volt, hogy milyen társadalomban élünk. Aztán nagyon hatott rám az igazak ivadéka, az André Schwarzbart regénye, amelyik arról szól, hogy a világban van néhány ember, aki hordja a világ terhét, de nem tud róla, szóval csak az lehet, aki nem tud róla, és róla se tudják. De hát ez egy ilyen fiatal kamasznak, aki hirtelen belekerül egy olyan helyzetben, amikor úgy érzi, hogy jelentősége van a létezésének, akkor azért ez egy nagyon izgalmas dolog volt. De hát nagyon sok mindent olvastam össze, és hogy csak ilyen két végletet mondjak, én a Szent Kuti Miklósnak a Szent Orpheus breviáriumát, azt nem is tudom milyen, ma már talán nem is tudnám úgy olvasni, mint akkor. Szóval akkor olyan álmélkodó csodálattal, hogy milyen gondolatokat lehet felfedezni. De a másik oldalról viszont imádtam a P. Howard, akkor meg a Rejtő Jenő könyveit. Szóval ezek nagyon meghatározóak voltak.
Te szoktál újraolvasni? Tehát, hogy amit mondjuk fiatalon elolvastál és hatott rád, azt újra kezedbe veszed?
Vagy? Igen, például ilyen a Hellertől, a 22-es csapdája. Azt nagyon imádom, azt a játékot a paradoxonokkal, az élet különféle helyzeteiben mindig előáll az a paradoxon, hogy miért nem lehet megoldani a helyzetet. Aztán nagyon hatott rám a maga érzelmességével a kis herceg. Nem szól arról, hogy aztán föl is kértek egy kis herceg előadás zenéjének, meg a hozzátartozó daloknak a megírására.
Nem azért tetszik nagyon, amiket mondtam, mert lényegében felsoroltad anyám könyves polcát.
Nem mondtam.
Igen, tényleg a Hellertől a kis hercegig, meg mindenik, amik, majdnem mindenik,
és amiket mondtam. És még egy mondtam. Nagyon fontos dolgot mondanék. A Bulgakovat, a Mester és Margarita.
Mondom, ugyanazt olvassátok. És ez nagyon jó, mert ezek szerint ebben van az a generációs ráismerés, vagy ezeket akkor találtátok meg valami kohézió is, ami biztos, hogy nyilván egy társadalmi csoporton, vagy egy nagyvárosban élő fiatal ebben az időszakban ezekbe a könyvekbe tudott belefeledkezni, de mindenkinek azt mondom, hogy ezt tekintsék egy olvasmány ajánlónak is, amiket most Bródy János felsorolt, mert ezek nagyon-nagyon jó könyvek, és olvashatók és újraolvashatók, mint ahogy ez a könyv is, tehát ne csak hallgassák Bródy Jánosnak a szövegeit, hanem olvassák versként is, még akkor is, hogyha megállapodtunk arról, hogy ezek a dalszövegek nem úgy versek, mint a kizárólag papírra készülődő versek, de szerintem azért a lényegüket tekintve azok. Top 10. Egy polcnyi jó könyv. Dalszövegeket tartalmazó könyveket fogok ajánlani. Nem olyan nagyon sok van, ám annál jobbak. Úgyhogy remélem, hogy akit fölcsigázott az előző beszélgetés, meg egyáltalán érdekel a dalszövegek, az ezek közül is megtalálja a magának való. Tehát az első helyen, nem is a top 10-ben, hanem ezen kívül természetesen Bródy János könyve, amelyről most beszélgettünk saját hangon, most jelent meg a Corvinánál nem olyan régen. És akkor jöjjön a magyar nyelven elérhető top 10, először két külföldi szerző, Bob Dylan, Lyrics vessző dalok 1962-2001, Barna Imre fordításában jelent meg 2017-ben, tehát a Nobel-díj után, az Európa kiadónál még mindig kapható. A másik, Leonard Cohen, Magáról Cohenről című könyve, amelyet Domonkos Péter, Müller Máté, Müller Péter Sziámi fordított, és a Park kiadó gondozásában jelent meg, ugyancsak 2017-ben, és akkor következik 8 magyar. Bereményi Gézáról beszélt Bródy János, és Bereményi Géza versek című könyve a Magvetőnél 2016-ban jelent meg. Ezek valóban versek, de az alapjuk szinte kizárólag dal, olyan dalszöveg, amelyet főként Cseh Tamás előadásában ismerhettünk meg, versé átdolgozva. Bércesi Róbert dalszövegkönyve az Ateneumnál 2021-ben, ugye ezek főként hiperkarmal dalszövegek, illetve a szerző egyéb dalszövegeiből versesített szövegek. Hobó, azaz Földes László, Bolond vadászat című könyve, kicsit régi, a legrégebbi talán ezen a listán, Kartafilusznál jelent meg 2008-ban, de még talán elérhető. Likó Marcell, Énekelt és el nem énekelt dalok, ez az Ateneumnál jelent meg 2016-ban, Vad Fruttik és egyéb dalszövegek. Lovasi András, Még nem összes című dalszöveg könyve a Librinél 2017-ben jelent meg, tehát ez egy válogatás Lovasi András dalszövegeiből. Presser Gábor Presser könyve 1 tavaly a Helikonnál jelent meg, ezek nem csak dalszövegek, de van benne jócskán dalszöveg is, tehát akit nem csak a dalszöveg érdekel, hanem Presser Gábor, az is kézbe veheti, de megtaláljuk a legfontosabb Presser szövegeket is, és ez csak az első rész, tudtam, majd jön a következő. Aztán a Rájátszás, Szívemhez szorítom alcímmel jelent meg a Magvetőnél 2015-ben. Ezek zömmel olyan dalszövegek, amelyeket költők írtak versként eredetileg, de az is lehet, hogy rögtön dalszövegnek szánták. És hát a Rájátszás koncert sorozatnak a legismertebb, legnépszerűbb szövegei szerepelnek ebben a kiadványban, és egy CD-t is talál, azt hiszem, a vásárló. És a végén szintén Bródy János által is említett szerző, Stevanovic Dusán, Csak szöveg, a Partvonal kiadó adta ki 2007-ben. Akkor rosszat mondtam, ez a legrégebbi. Keressenek dalszöveges könyveket, meg olvassanak csak úgy dalszöveget, és gondolkozzanak el rajta, hogy mitől költészet, és mitől nem.